Dicséretessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Felolvasom az evangéliumot, és megjegyzéseket fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elsznárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Az által dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a szőlőtő hasonlattal találkozunk már Izaiásnál is. Lényegében az ószövetségi háttere ez ennek a hasonlatnak. Még annyit még érdemes megjegyezni előjáróban, hogy ez a búcsúbeszéd, ennek az egyik részlete János evangéliumában. Jézus az utolsó vacsorán, miután megtörtént a maga az átváltoztatás és a lakoma, egy búcsúbeszédet intéz a tanítványokhoz. Milyen érdekes azonban, hogy amint itt, úgy más részletekben is, nem annyira búcsúzik, mint inkább elmondja, hogy hogyan lesz velük még inkább, még bensőségesebben jelen a történelem folyamán. Tehát itt is nem azt mondja, hogy elmegyek, és majd így maradtok egyszerűen, hanem azt mondja, hogy maradjatok bennem. Mert én veletek maradok. Tehát nem egy elválás, hanem egy újabb, más jellegű kommunió, közösség történik, folytatódik az egyház történelmében. Amit itt szeretnék kiemelni, az mindenekelőtt az, hogy ugye Jézus azt mondja, aki nem terem, nem lesz, nem hoz gyümölcsöt, azt az atya lemetszi róla, és a többit pedig megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ez a lemetszeni róla, ez természetesen, amint később kiderül, a tűzre vetik, ez azt jelenti, hogy pokol lesz az ő sorsa. Teremni, gyümölcsöt teremni. Azt jelenti, hogy, és ezzel együtt azt, hogy megdicsőíteni az atyát, azt jelenti, hogy Istennek a dicsőítését, a hálaadásban, az egész életünkben fenntartani. Ahogy erről többször volt már szó, a paradicsomban Ádámnak és Évának egyetlen egy áldozata volt, ez pedig nem volt más, mint az, hogy minden élethelyzetben dicsőítette a mennyei atyát, mindazért, ami körülötte volt, egy végtelen harmonikus életállapot, halhatatlanság, szenvedhetetlenség, uralkodtak a világon Isten törvényei szerint és Isten nevében. Egy csodálatos életállapot volt. Ezért nekik életük minden percében könnyű, harmonikus dolog volt tudni és elismerni azt, hogy Isten a gazdája, Isten a szerzője, a teremtője, fenntartója ennek az egész ideális életállapotnak. A probléma akkor történt, amikor jött a sátán, és rávette őket, hogy hát nem is olyan jó az Isten, hiszen nektek sokkal több jár, lehettek, mint az Istenek. Ti is olyanok lesztek majd, stb. Ahogy ismerjük már a teremtés történetnek a teológiai mondani valóját. Nos, hát igen, amint az ember el akar szakadni Istentől, abban a szempillantásban gyümölcstelen lesz, mert a legelső gyümölcs, az a tudatosság, akarat és engedelmesség, hogy Uram, neked köszönhetek mindent. Amikor Jézus azt mondja, maradjatok bennem, ahogy a szőlővessző a szőlőtőn marad, és a szőlőtőtől kapja az energiáját, a nedvét, az életnedvét, és így tud gyümölcsöt hozni. Ha tetszik, ez a szőlőtőnek a gyümölcse, de a szőlővesszőn keresztül. Nos, itt is az van jelen, hogy mindenben ott kell legyen a tudatunkban, köszönöm neked, Uram. Köszönöm a jóságodat, köszönöm, hogy hozzád tartozhatok, és te azt akarod, hogy én hozzád tartozok. Te akarod mindenek előtt, te teremtettél, és te teremtettél újjá. Itt ennek a szőlőtő, szőlővesző kapcsolatunk kapcsán azt kell megjegyeznünk még, hogy Jézus azt mondja, nélkülem semmit sem tehettek. Mit jelent ez, hogy nélkülem semmit sem tehettek? Hiszen látjuk azt, hogy a bűnösök is tehetnek egy nagy csomó dolgot. Igen, de nem érdemszerző, mert nem természet feletti. Az, amit az ember tesz a megszentelő kegyelem nélkül, az pusztán evilági jó cselekedet. A bűnösök is képesek szánalomra, képesek valami jót tenni, képesek valami értéket meglátni és felépíteni, vagy végrehajtani, de az nem természet feletti. Természet feletti csak az lehet, amit az ember a megszentelő kegyelem állapotában hajt végre. Mert az az Isten ereje bennünk, azt Istentől indítatva, természet fölötti céllal tesszük meg a jó Istennek a dicsőségére. Mindig elismerve, hogy ő a szerzője életünknek, ő a mi mesterünk, gazdánk, atyánk. Atyai szeretettel uralkodik rajtunk. A megszentelő kegyelem állapota nélkül ez nem lehetséges. Mert a megszentelő kegyelem adja belénk az Isten gyermekséget, ezt az új minőséget, természetfeletti minőséget, amivel az ember nem pusztán ember többé, hanem természetében valamiképp Isten megajándékozza őt az Isten gyermekséggel, egy új természettel, egyfajta istenséggel ajándékozza meg, ahogy ezt a teológia próbálja kifejezni, és éppen ezért nem pusztán az ember, hanem most már az Isten gyermek ember az, aki bármit tesz, mond, művel, illetve ennek a fényében bánjuk meg a bűneinket. Tehát nem egyszerűen egy bűnlajstrom, ami sokat segíthet a konkrét felkészülésben, hanem a mennyei atyának, az atyai, atyaságának a tudata az, aminek a fényében megbánjuk a bűneinket, és azt mondjuk, hogy sajnálom, atyám. Tehát nem egyszerűen valami felsőbbség, valami transzcendens, hanem a konkrét, legszemélyesebb teremtő, megváltom, jó akarom, a mennyei atyám, aki előtt bánom a bűneimet, és aki előtt tudom, hogy újjászülethetek, mert ő maga ajánlja föl számomra az újjászületés eszközeit, lehetőségét a megváltásban. Tehát vele bőtermést hozhatunk, és bőtermést kell, hogy hozzunk. Miért? Mert a végén mondja ennek az idézetnek, szentírási idézetnek a végén mondja Jézus, azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Tehát az embernek nem pusztán az a dolga, hogy itt legyen. Az a dolga, hogy dicsőítse a mennyei atyát. Mert az neki kijár. Az embernek kötelessége dicsőíteni a jó Istent. Mert ez a hálának a legesleg alapvetőbb aktusa, ami ott kell legyen az emberben akkor is, amikor alszik, és amikor álmában valami történik, akkor is jól válaszol rá, mert álmában is Isten gyermeke. Tehát az a szép dolog, amikor az álomban is az ember Isten mellett foglal állást. Tehát vele bőtermést hozhatunk, és bőtermést is tudunk hozni, minél inkább élő módon vagyunk rajta Krisztusnak a szőlőtövén, mint szőlővesszők. Tehát ez kötelesség számunkra, különben tűzre vetnek bennünket. Éppen ezért azt látni kell, hogy nem szabadon választott gyakorlat Istennek a megdicsőítése, hanem alapvető kötelesség, hiszen mi mindig is kapunk tőle életet, újjászületést, indítatásokat, talentumokat, személyes örömöket. Istennek persze ő örül nekünk és szeret bennünket. Ez alaptétel. De ő nem lesz boldogabb mi velünk. Mi vagyunk boldogabbak azért, mert a gyermekei lehetünk. Mi vagyunk boldogok azért, mert őt magasztalhatjuk. Őt nem teszi nagyobbá és tökéletesebbé a mi életünk, a mi magasztalásunk. Egyáltalán nem. És természetesen mindez hol vezet, mint oly sok gondolatmenet a szentségi rendhez. Hogy Krisztus a 7 szentséget rendelte arra, hogy az a bizonyos szőlőtő, ami az ő élete, az termékeny legyen a szőlőveszőben. Tehát az ő élet folyamata, az élet ereje, élet nedve a 7 szentségen keresztül árad a mi életünkbe, tesz bennünket termékenyé, ezek az adott eszközök, éppen ezért ne hanyagoljuk el. Testvérek, ez a legfontosabb, gyónni, áldozni, benne élni az Anya Szent Egyháznak a szentségi rendjébe. Az egyház mindig is a szentségek egyháza volt, van és lesz, mert Krisztus így szabta meg. Kezdve a keresztséggel, ahol először Isten gyermekei leszünk, aztán a bérmálással, ahol megkapjuk a felnőtté válásnak, ha tetszik, akkor a missziónak a kegyelmeit, hogy felnőttként képviseljük Krisztust, képviseljük a Jóistent, és ilyen módon gyümölcsöt teremjünk. Ez a gyümölcstermés hangsúlyozottan következménye, logikus következménye a saját vallásos gondolatainak, életünknek. Nem lehetséges az, hogy aki szereti az Istent, az károgulja őt. Aki szereti Istent, ne gondoljon rá. Aki szereti Istent, ne hirdesse őt, akár cselekedeteivel némán, akár a cselekedetek előtt, után, alatt, a szavaival. Lehetetlenség, hogy az ember a maga állásfoglalásával mást mondjon, vagy más tegyen, mint amit valóban gondol, gondolnia kell. És a hitben valóban, ha megerősödött, akkor gondolja és hiszi azt. Ezért maradjunk meg mindenkor az Anya Szent Egyháznak a szentségeiben, a szentségének jelentésében, a megszentelő kegyelem állapotában, és ha bárki bármi bűnt követett el, van szó, szólunk az Atyánál, a mi Urunk Jézus Krisztus, aki az engesztelő áldozat a bűneinkért, ahogy ezt olyan gyönyörűen leírja János az első levelében. Tehát ez az üdvösségrend kísérje életünket, ebbe illeszkedjék bele a mi életünk, és megtapasztaljuk, hogy minden e világi ellenségesség közepette kibontakozik az életünk, kibontakozik valami szentség, valami mélységes Istenhez tartozás, és ez teljesedik be a mennyek országában. Amen.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.